Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma este a Róma beliekhez írott levél 12. részéből szeretnék néhány verset felolvasni. A kijelölés szerint mind a 21-et, ne tessék megijedni. Ez nem jelent semmi rémisztőt még. Tehát a Róma beliekhez írott levél 12. részét olvasom. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanul bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázásnak szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal mívelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozóak legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, add ennie, ha szomjúhozik, adj innia. Mert ha ezt néveled, eleven szened gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonosz jóval győzd meg. Mondhatnám, hogy ámen, elmenvén pedig ekképpen cselekedjetek. Mert a mai témánk az egymás terhét hordozzátok, és ennek ára vagyon. Isten népe megszokta, belenő lassan, hogy minden kegyelemből van, és akkor valahogy sehogy sem értjük, ugye, hogy milyen jogon akarná bárki is azt mondani, hogy ára van a dolgoknak, és ezt valakinek meg kell fizetnie. Az üdvösség ingyen van és kegyelemből a mi számunkra. De nagy ára van Isten oldaláról. Isten fizetett érte. Én a gyermek evangelizációs misszióban a vízben szolgálom az Urat, és vannak olyan anyagaink, amiket a gyerekek számára lehet osztogatni, és sokszor megkérdezik tőlem, hogyha ebből ajánlok, hogy kell fizetni érte, vagy ingyen van. Eleinte mindig azt mondtam, hogy ingyen van, mert sajnos mi magyarok szeretünk ingyen kapni dolgokat. Egy kicsit el vagyunk kényeztetve, és azt gondoljuk, hogy mi olyan szerencsétlenek vagyunk, hogy mi mindenképpen rászolgálunk, hogy bennünket valaki támogasson. Ebből pedig lassan jó lenne kinőnünk, mert ezen a földön semmi sincs, csak úgy ingyen. Valaki mindenért fizetett. A legnagyobb értékért az Úr Jézus Krisztus a vérét adta. Akkor, amikor ő azt mondja, hogy én példát hagytam nektek, többek között azt is megmutatta, hogy mindennek ára van, mert ő fizetett. Igen, magas valutában azért, amit nekünk adott. És akkor, amikor azt mondta, hogy gyertek és kövessetek engem, akkor szeretné úgy a szívünkre helyezni, ahogy Pál apostol kezdi ezt a részt, kérlek titeket, az Isten irgalmasságára kérlek. Nem parancsolom, áldehat is. Ha megismertétek az Isten irgalmasságát, ha merítettetek az ő ajándékából, akkor nem centiméterrel és nem kalkulátorral fogtok ülni az Isten tiszteleten és az Isten tanítása közben, hanem engeditek, hogy az Isten szerelme szorongasson. És ez két nagyon-nagyon, egymástól nagyon-nagyon messze álló dolog. Szerelemből, szeretetből teszem, amit teszek, érzem, hogy szabad tennem, jogom van szeretni az Isten népét, Isten felhatalmaz arra, hogy átvehetem más terhét, méltat arra, hogy az ő munkájában, az ő országában tegyek valamit, akkor hozzátartozom, ha ezt így érzem. De talán még úgy vagyok, hogy azt mondom, a papok már megint kérnek, a perseit megint az orrom alá nyomták, jött egy misszió, és ennek megint sárga csekje van. Mindenki csak kér, kér és kér. Egymás terhét hordozzátok. Vannak terhek. Ülünk itt, és arra gondolunk, de hiszen majd összeroskodom az sajátom alatt. De olyan jó, mikor Isten megengedi, hogy vannak, akiknek sokkal nagyobb van, mint nekem. Ezen a héten valaki segítséget kért tőlem egy családi problémában. Alkohol a neve a problémának, és amikor nagyon elfáradva a más terhe alatt hazamentem, átöleltem a férjemet, és azt mondtam, talán még sose köszöntem meg, hogy te nem iszol. Eszembe se jutott. Csak valahol a szívembe az volt, hogy na még csak az kéne. Ezt nem tűrném. És hirtelen rádöbbentem, hogy egy kincsbirtokosa vagyok. Egymás terhét hordozzátok, és vegyétek észre, hogy mindennek ára van, és miért kellene nekünk azt az árat megadni, hogy más piszkát, fizikai vagy lelki terhét fölvegyük? Hát az egyik oka éppen ez, hogy ezáltal nézzünk szembe azzal, hogy nekünk nincsenek ilyen terheink. Isten megengedi, hogy más terhe egy kicsit megnyomja a mi vállunkat, és akkor talán hála indul el a szívünkből, és meg tudunk köszönni olyan dolgokat is, amiket addig természetesnek vettünk, meg tudunk köszönni olyan dolgokat is, amiket úgy gondoltuk, hogy jogosan birtokolunk. Ha nem kaptuk, akkor jogunk van akár asztalt verve, kikövetelni. Az árat, a minden árat az Úr Jézus kifizette, és az a rész, amit a Márk evangéliumából hallottunk, annak van egy kis előzménye, amikor az Úr Jézus, akiben fölismeri Péter a felkentet, a Krisztust, bejelenti, hogy az ő életútja egy olyan állomáshoz közelít, amit eddig nem akart komolyan venni senki. Bejelenti, hogy meg fog halni a kereszten. És talán emlékszünk rá, hogy Péter a hirtelenkedő, Péter a gyorsan kapcsoló, Péter, aki gyorsan fölismerte, hogy miről is van szó, azonnal félrevonta az urat. És azt mondta, nem, Isten ettől téged mentsen. Istenem, te aki, mint Krisztus, felkentként itt vagy, félreértesz valamit. A szenvedés útja nem szimpatikus gondolat. Mi nem akarjuk, hogy Isten szenvedjen. Miért? Mert előtte fölismertük, hogy ő a Krisztus, mert rádöbbentünk, hogy lehetőségünk van követni őt, és megriadunk annak a lehetőségétől, hogy azon az úton, melyen őt követjük, nekünk is fájdalmakat kell talán majd hordoznunk. Talán minket is leköp valaki. Talán minket is elhagynak a barátaink. Velünk is okoskodnak értelmetlen szentek, és ezt nem kívánjuk. 11 évig ért az a kiváltság, hogy egy fogyatékos intézetben hitoktattam, és egyszer, amikor erről a szolgálatról beszélgettem, valaki, aki igazán a szentek glóriájára igényt tartott, nagyon komolyan félrehívott, és azt mondta, azért még sose gondolkodott el azon, hogy ez pazarlás. És először azt mondtam, hogy nem. Aztán ő tovább folytatta az én lelki gondozásomat, hagytam csendben, hogy elmondja az érveit, és aztán fölemeltem a fejem, és azt mondtam, igazad van. És ő annyira büszke lett magára, hogy meggyőzött, de az én mondatom így folytatódott. Olyan valakitől tanultam a pazarlás művészetét, aki tényleg magas szinten művelte. És ha én ebből egy picikét megtanultam, akkor igazán semmi szégyelnivaló nincs. Mert én azt gondolom, hogy onnan fentről hozzám leérni, az sokkal nagyobb út volt, mint nekem bárki nyomorulthoz lehajolnom. Kifizeti meg a más terhének hordozását, azt az árat, amit ez jelent. Mert mit jelent? A gyerekmisszióban azt jelenti, hogy az embernek az ünneplő ruháját összepiszkolják, ha az ember beengedi őket az otthonába, akkor felborul az, ami még addig nem borult föl. Eltörik az, amit még sikerült megmenteni. Természetesen vannak olyan találkozások, amikor véletlenül az ember meghallja, hogy az egyik gyerek azt mondja a másiknak, na most kipróbálom, hogy ki tudom-e borítani. És az ember addig csak érzi, hogy van egy ilyen terv, de aztán úgy, amikor a fülébe is jut a terv, és a cél, akkor úgy beleborzong, Istenem, fogom én ezt idegileg bírni. Bírom még humorral, nem vesztem el a célt, ami miatt közöttük vagyok. Egymás terhét hordani a gyerekmisszióban azt is jelenti, hogy a szülők nevelésében besegíteni. Nem könnyű dolog. Főleg akkor, ha a szülőkkel is vitázni kell. Hogy valóban bűnös-e a bűnös, és valóban szükség van-e az Úr Jézus Krisztus váltságát befogadni kicsi korba. Mit jelent árat fizetni az Isten országáért? Sokan félnek, hogy forintosítva, vagy eurósítva, vagy most már svájci frankosítva lesz az ár, de sokan azt gondolják, na gyorsan oda vetek valamit, és hagyjanak békén. A másik terhét hordani azt jelenti, hogy a saját terheim fölötti sírást abba hagyom. Azt jelenti, hogy a saját dolgaimmal egy kicsit nem törődök, hanem azt félretolva elkezdem meglátni a mások sebeit. Azt jelenti, hogy kitartó vagyok az imádságban. Nem csak azt mondom, ha valaki panaszkodik, jó, majd imádkozom érted, mert közben azt remélem, hogy így a szóáradatot belefolythatom, hanem valóban imádkozom érte, valóban tusakodok érte. Az Úr Jézus azt mondta az ő tanítványainak, engem kövessetek. Ez a mérce előtted és előttem is. Hogy ez magas mérce? Hát, nem alacsony. De ez nem azt jelenti, hogy Isten egy lehetetlen feladatot adott neked és nekem, hanem sokkal inkább azt mondja nekem, Isten méltat téged. Akkor, amikor rád tekint és rám tekint, azt mondja, ha belém kapaszkodsz, ha hozzám ragaszkodsz, ha alázatban indulsz el, az én erőmmel bírni fogod. Sokszor azért nem vállalunk semmit Isten országáért, mert úgy gondoljuk, hogy vannak nálunk okosabbak. Legalábbis ezt mondjuk. Szívünk mélyén lehet, hogy máshol vagyunk meggyőződve, de talán azt mondjuk, annyi okos ember van, mondják azok. Utána arra gondolunk, vannak fizikai jellegű szolgálatok is, de mi halálosan gyengék vagyunk. Vannak nálunk erősebbek is. Isten soha nem bízza ránk, hogy mi mérjük fel a képességeinket és az erőinket. Számomra hihetetlen lehetőség, hogyha benne gyönyörködöm, ha az ő erejét nézem, ha az ő bölcsességéből akarok meríteni, akkor lehetek én akármilyen gyenge, lehetek én nagyon-nagyon csekély értelmességű, de Isten meggazdagít. Megerősít, bölcsé tesz, tántorgásom, bizonytalankodásom ellenére megszilárdít. Ezt jelenti a pál sóvárgása, hogy döntsd el te és döntsem el én, hogy a világ mércéje szerint állunk-e bele a keresztjén a hívő életbe, vagy pedig engedjük, hogy a mi elménket az Úr Jézus Krisztus szeretete átformálja, megújítsa, és akkor már a lelkünk mélyén a terveink, a céljaink, az indítékaink megváltoznak. A többi pedig Isten erejéből, Isten bölcsességéből megoldható. A kérdés nem az, hogy én képes vagyok-e valami árat fizetni, a kérdés az, az én Istenem kicsoda. Nem az a kérdés, hogy ki az ég és föld teremtője, ő egy szilárd pont, valaki, aki sem bölcsességében, sem erejében soha nem változik. Korszellem és semmiféle korság nem befolyásolja őt. A kérdés az, én és te kinek látom őt. Mert abban a pillanatban, hogyha őt valóban Krisztusnak látom, valóban az ég és föld urának látom, akkor az egész teherhordás problémája egészen más színben fog tündökölni előttem. Nem egy megszégyenítő, megterhelő, rangon aluli valami, hanem akkor érzem igazán királyi gyermeknek magam, ha azt mondja az én atyám, a mennyei, hogy gyermekem, van valami, amiért az én szívem fáj. Ugye a tied is érzi ugyanezt a fájdalmat. Van egy feladat Nyíregyházán, amit meg kellene oldani. Én, mint a mennyei atya, szeretném, úgy sóvárgok arra, hogy minden iskolában a hitoktatók az élő igét hirdessék. Te, aki most itt ülsz, mint Isten gyermeke, akár hitoktató vagy, akár nem, szeretnéd, hogy ez így legyen. Isten körbe tekint és azt mondja, én ennek a városnak szeretnék egy hosszabb perspektívát. Szeretném, hogy az elkövetkezendő évek tanárai, orvosai, városvezetői élő hitűek legyenek. Mi ennek a megoldása? Evangelizálni kell a gyerekeket. Neked ugyanez a célod? Neked ugyanolyan fontos ez? Nem kényelmes dolog gyerekevangelizátornak lenni, de csoda szép. Nem nyugis, nyugdíjas állás, de újra és újra átélhető, hogy Isten ereje tovább viszi az embert. Nem könnyű tanmenettel, igazgatóval, hitoktatókkal, esperesekkel, püspökökkel beszélgetni erről a témáról. Az ember sokszor kullog el úgy megszégyenülten, hogy újra és újra meg kell erősödnie abba a bizonyosságba, hogy Isten várja tőlem ezt. És akkor újra lehet indulni, és újra lehet menni. Ha Isten gyermeke vagy, ha hozzátartozol, akkor kérd, hogy a szemedet gyógyítsa meg, hogy úgy lásd a körülötted lévő világot, ahogy ő látja. Ne a magad erejét, ne az oktatási miniszter hatalmát méricskéld. Ne ez befolyásoljon. Uralkodók jönnek és mennek. A világ ura nem változik. Te hozzá tartozol? Mert akkor nem kell félned. Attól az ártól sem, amit fizetni kell azért, hogy egy ügy előre menjen. Emlékszem rá, még vannak itt a jelenlévők között olyanok, akik úgy nagyjából kortársaim, és talán nekik is rémlik, hogy egyszer az az ifjúsági csoport, ahol én annó ifjúsági csoport tag voltam, elhatározta, hogy egy bizonyos területen missziói munkát kezd. Nagyon szegényes volt a környék, igazán nem volt valami díszes feladat, és én borzasztóan lelkes voltam, de úgy gondoltam, hogy amit nekem tennem kell ez ügyben, az legfeljebb annyi, hogy imádkozom a dologért. És nem sok idő telt el, csak néhány nap, még rá kellett döbbennem, hogy önmagamért imádkozom, mert Isten akar ott látni. Azóta sem kaptam érte semmiféle nagy elismerést, de tudom, hogy Isten szerette volna ezt. Spurgeonnél olvastam egy helyen, hogyha mindig arra várnánk, hogy valami rendkívüli és nagy feladat jöjjön elénk, akkor semmit nem tennénk az ő országáért. Ezért önmagam bátorítására, meg a ti bátorításotokra hadd adjam tovább. Tedd meg azt a picit, ami előtted van. Akkor is, ha az csak egy kicsin gyermek. Akkor is, hogyha egy olyan szeletéhez tartozik a magyar néphez, aki felé nem szívesen hajolsz le. Onnan nem kapsz semmiféle zseppénzt és mellékest, de vihetsz mindent, ami otthon mozdítható. Vajon Isten hol akar téged teherhordozóvá tenni? Melyik az a helye ennek a városnak, ahol csak és kizárólag te töltheted be az Isten népének szolgáló helyét? Péter, akkor, amikor először hallott arról, hogy az Úr Jézus útja nem a diadal és nem a bársonyszék felé vezet, akkor vissza akarta fogni az isteni kezet, az isteni indulást. De később, amikor a levelét írta, azt írta. Arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter és mi, akik most itt vagyunk, valamennyien fejlődhetünk a mi látásunkban. Talán még ott tartunk, hogy csak remeg a lelkünk, és azt mondjuk, én nem. Én képtelen vagyok. Miért éppen én? De Isten szeretne elvezetni odáig bennünket, hogy egy napon egymást bátorítsuk, és egymás felé képviseljük, mint kitüntetést. Ezt a mondatot Isten erre hívott el. Méltatott téged arra, hogy rád bízza, hiszen ő megadta a legnagyobb árat. Pál a rómabeliekhez írott levélben azt mondta, Isten mércéje ez, az ő tulajdon fiának, annak, akit legjobban szeretett, nem volt másik neki, az egyetlennek nem kedvezett, hanem érted és értem odaadta. Éppen ezért mindent, amire szükségünk van, nekünk tartogat. Egyetlen kitétele van ennek. Vele együtt. kellene neked ő, az Úr Jézus Krisztus az életed középpontjában. Mert akkor vele együtt, de csak vele együtt. Isten mindent odaad neked ahhoz, hogy Isten népe között teherhordó, áldott, másokat bátorító, mások könnyét letörlő, másokkal őszintén együtt örülő, másokat bátorító legyen az életed és az életem. Akkor, amikor imádságra hajtjuk a szívünket, kérjük Istentől, Uram, formálj át engem, tedd az én életemet képessé arra, hogy gyönyörködjek benned, hogy merítsek belőled. Lássak a te szemeddel, füleljek a te füleddel, sírjak a síróval, és irítség nélkül örüljek az örülővel. Áldja meg Isten így a mi imádságunkat, ezt az esztendőt, aminek az elején állunk, és keressük azokat a helyeket, ahol Isten szeretné, ha mi törölnénk a könnyet, mi bátorítanánk a roskadozót, mi magasztalnánk a mi Urunkat, aki olyan nagy árat adott értünk, amit adott, és ezért méltad bennünket arra, hogy hordjuk az ő népe terhét. Amen.
Szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.